5 kilót le kell fogyni. Nem volt könnyű. Vacsoránál az asztalon Polly elé tolta a csokoládépudingot. Nem vagyok éhes, füllentette, de a mérleg még ennél is nagyobb áldozatokat kívánt. Sokszor úgy érezte, hogy valósággal éhen hal, de az eredmény még mindig nem volt kielégítő. Egy napon elszántsága újabb tápot kapott. Véletlenül megpillantotta a könyvesboltban John Sawyert, aki az egyik polc mellett állva lapozgatott. Amint Victoria felismerte a rakoncátlan virágos hajat, John is felpillantott. No, nézd csak! Mondta, tudom már, te vagy Corky barátnője Larry Moore-ból, de mintha meghisztál volna egy kicsit. Victoria haja tövéig elpirult. Olyan sokat hízott volna nyár óta. Az iskolai kaja menteketőzött, csak szénhidrátokkal táplálják az embert, de a múlt hét óta szigorú diétán vagyok. Mit csinálsz itt? Kérdezte kíváncsian John. Dolgozom, hangzott büszkén. Dolgozol? Azt hittem. De csak szombaton, magyarázta Victoria. Szórakoztató, és ugyanakkor nagyon sokat tanulok. Nem is hittem volna, hogy ennyi könyv van a világon, mondta őszintén. John vigyorgott. Hogy megy az iskola? Nagyszerűen, mondta Victoria. És mi van a Harvardon? Túl lehet élni. Kollégiumban laksz? Hát hol máshol? John egy híres kollégium nevét említette. Ebben a pillanatban egy eladó intett Victoriának, és futnia kellett. Amikor ismét volt egy szabad perce, és visszament a polchoz, John már eltűnt. Óvatosan, hogy észre ne vegyék, keresni kezdte, de John már nyilvánvalóan elment. Victoria inkább csalódott volt, mint haragos. Várhatott volna, gondolta, nem kellett volna elrohanni abban a pillanatban, ahogy hátat fordítottam. És egy szomorú, de reális következtetése jutott. Ha soványabb lennék, gondolta bölcsen, most is itt csellengene. Az épületben, ahol Victoria hálókamrája is volt, október közepére a legtöbb lánynak már kialakultak a szabályos hétvégi rendezvúi. Sok negyedéves ruháján ott diszelgett a Pined, ez a kis dísztű, amit a fiújától kapott, aki a számtalan bostoni középiskola vagy egyetem valamelyikén tanult. És ez a tű azt jelentette, hogy jegyesek a jegyességükig. Kávéházakban és mozikban, futballmérkőzésre és popsnak nevezett koncertekre szágultak, kenúztak, vitorláztak, a Charles vizén, biciklit béreltek és pikniket rendeztek vidéken. Ajándékikrek és néhány dörzsöltebb lány bepakolta a kis bőröndöt, és New Haven, Williamstown és Providence híres fiú egyetemei közelében töltötték az értékes hétvégi kimenőt. Más lányoknak nem ment olyan könnyen, hogy magukhoz édesgessék a fiúkat. Az egyik talán a magassága és a mély hangja miatt Polly volt, a másik Victoria. Szombat este randevú helyett hajat mostak, és azzal próbálták ámítani egymást, önmagukat, hogy nem pusztulnak el a féltékenységtől. Victoriának viszonylag még kevésbé hiányoztak a fiúk, mint a többieknek, mert neki ott volt a könyvesbolt, ami kitöltötte a szombatjait, és mert Boston olyan volt a számára, mint egy varázsszőnyeg, amelyen ide-oda röpködve feltárult előtte a szellemi élet. A legizgalmasabb felfedező útja a színház volt, és miután az akadémia szabályai szerint a lányok nem mehettek el egyedül az esti előadásra, be kellett érnie Pollyval, és Pollynak vele. A városban 4 különböző színdarab futott, és Victoria első, igazi színházi élményéül, teljesen vaktában a címe után választott ki egy darabot. Ez a darab Anton Csehov Cseresznyéke című színdarabjának a felújítása volt. Minden kis mozzanat, kezdve a jegyváltástól, felvillanyozta Victoriát. Amikor egy tisztességes összeget becserélt 2 hosszúkás, nyomtatott kartonlapra, úgy érezte, mintha útlevelet kapott volna a valamelyik mesebeli királyságba. A színház éppen úgy lenyűgözte, mint a könyvesbolt. Alig várta, hogy elmúljon a hét, hogy ismét szombat este legyen. Az egyetlen tisztességes ruhájában felmásztak a Koloniál Színház erkélyére, Polly legnagyobb bosszúságára a 2. emeletre. Úgy kell neked, hogy lehet ilyen pocsék helyre jegyet váltani? Dörgött hátra a vállán keresztül a kanadai lány. Ha 50 centtel többet fizetsz, az első emeleti erkélyen ülhettünk volna. Végre letelepedtek. Victoria élvezettel nézte a kakasülő madár távlatából a színházat. A Lelimori mozihoz képest a kolóniál belső berendezése, a mennyezet és a falak barokk dekorációja kimondhatatlanul szép volt. És amikor a függöny felment, Victoria teljesen elmerült ebben a különös, új környezetben. Első próbálkozásnak Csehov drámája túlságosan nehéz és bonyolult volt. Csak villanásokat értett meg abból, amit az író próbált kifejteni, de az felfogta, hogy Csehov olyan légkört teremtett, amelyben nem annyira a cselekvés, mint inkább a szereplő gondolat és érzésvilága a lényeg. A darab hősei olyan természetesek, könnyedek voltak, mintha az író valamennyiüket kiszabadította volna saját korlátai közül. Izgalmasan keveredett az újszerűség a természetességgel. Polly még Viktóriánál is zavartabb volt. Nem értem, vallotta be az első felvonás végén. Egyáltalán nem értem. Az utolsó felvonás alatt már ásítozott, de Victoria még úgy ült, mint akit megbabonáztak. Valahol a darab folyamán megérintette a sejtelem, hogy a színészek nem szavakat mondanak, hanem élnek. Ez volt az első alkalom, hogy felfogott valamit az emberek igazi lényéből. Mint az alvajáró sétált ki a színházból, és makacsul, de sikertelenül igyekezett felfogni Csehov életszemléletét. Pollynak nem voltak ilyen vágyai. Amikor Victoria a darabról próbált beszélni vele, határozottan kijelentette. Nekem ez túl magas. Inkább egy jó zenés darabot kellett volna megnézni. De Victoria agya úgy feszült, mint egy gumiszalag. Felderengett előtte az emberi elme, a szellem távoli csillaga, és mohó vágy fogta el, hogy többet, még többet tanuljon. Rájött, hogy Miss Corvinnal, aki az Adams Akadémián felügyelő tanára és tanácsadója volt, nem csak Csehovot, hanem mindent, ami az irodalom körébe tartozik, meg tud beszélni. A New Englandi vén kisasszony megrözök színhárrajongó volt. Minden darabot, jót, rosszat megnézett, amit Bostonban bemutattak, és ha nagy ritkán akadt szabadnapja, elment New Yorkba megnézni egy-egy új bemutatót. Miss Corvin a Modern Drámai Modellek címen szemináriumot vezetett az akadémián, és Victoria, miután az órarendje ezt lehetővé tette, engedélyt kapott, hogy meghallgassa ezeket az előadásokat. Bővült a látóköre. Gyors egymás utánban elolvasta O'Neill, Lillian Hellman, Elliot és Tennessee Williams darabjait, és csak azt bánta, hogy nincs több ideje a kritikákra, életrajzokra és a kortárs irodalomra. A könyvesboltból kölcsönkérte az új könyveket, és különös gonddal forgatta őket, nehogy a vevők megsejtsék, hogy valaki már elolvasta előttük. Az új, gyötrő éhség, hogy tanuljon, felettette vele az édesség utáni vágyát. És valóban, nagy szerencse volt, hogy egyedül lakott, mert a kis villanylámpa késő éjszakáig égett Victoria éjjeli szekrényén. Egyik délután, az irodalmi szeminárium kezdete előtt, Miss Corvin megszólította Victoriát. Péntek este előadássorozat indul a Harvardon, a Sanders Színházban. Modern jelenségek az irodalomban. Érdekesnek ígérkezik, és rád gondoltam. Victoria, ismerve a szabályokat, megkérdezte. Jön valaki más is? Nem hiszem, de valószínűleg el tudom intézni, hogy külön engedéllyel egyedül is elmehess. Gondolod, hogy érdekelne? Victoriát abban a pillanatban minden érdekelte, ami az ismereteit szélesítette. Titokban egyetértett Csehovval, és azt is tudta, hogy az az élet, amit a múltban ismert és csodált, felszínes volt. Még a szép ruhák utáni ácsingózását is megpróbálta elnyomni magában, és minden erővel azon igyekezett, hogy igazán művelté legyen. A péntek esti előadáson, amellyel a Forbes előadás sorozat indult, hasonló szándékkal egy sereg fiatalember is jelen volt. Redcliffe-ből fekete harisnyás lányok jöttek, gyűrött ruhában hosszú hajú fiatalemberek tolongtak, akik legszívesebben tölcsérrel töltötték volna fejükbe a tudományt. Tucatjával voltak az irodalmár külsejű diákok, műveltségüket fitoktató professzorok és professzornék. És Victoria, aki otthon, Lerimorban, felennyi ember között félszegnek, árvának